igéjét olvasom, a Máté szerinti evangélium
második részéből, az első 12 versből. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. És ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Ez Istennek igéje. Imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, hálát adunk neked mindenért, ami segítette, hogy ünnepünket igazi ünnepnek érezzük. Hálát adunk a családunk szeretetéért, hálát adunk barátainkért, keresztény testvéreinkért, az ünnepi ígéért, Isten tiszteletért, a gyermekeink várakozásáért, mindazért, amivel megajándékozhattuk őket és másokat, akiket szeretünk, és mindazért, amit mi a szeretet jeleként megkaptunk. És hálát adunk neked mindazért, ami akadályozta, hogy igazi ünnepnek érezzük ezt az ünnepet. Hálát adunk a rossz hírekért, az időjárásért, a családi koccanásokért, az éhező, fázó, szegényekről szóló hírekért, azért a méltatlan és a te egyszerű születésedhez nem illő reklám hadjáratért és üzleti kínálatért, amelynek fogja a világ, és sokszor magunk is. Hálát adunk, mert mindez emlékeztet minket arra, hogy az első karácsony milyen volt igazában. Hogy csak néhány szív belső öröme, kijelentés által nyert örömének ünnepe volt. És mi elhitetjük magunkkal, hogy csak akkor ünnep az ünnep, ha minden klappol. De szeretnénk hatalmadat és a benned nyert örömet úgy átélni, hogy akkor is bennünk legyen és megmaradjon, ha sok minden nehézé teszi. Éppen ebben láthatjuk és érezhetjük át hatalmadat, az evangélium erejének hatalmát. Most előre hálát adunk e mai Isten tisztelet és az ünnepből hátralevő idő és az azt követő idő minden harmóniát teremtő ajándékáért. És akarni akarjuk, hogy mindaz, ami akadály, ami betör ellenségesen a harmóniába. Azt is az ünnep részének, az evangélium erejének, ami próbatételünknek és helytállásunknak ajándékaként vehessük, élhessük, gyakorolhassuk. Kérünk, hogy a mai igehirdetés ennek segítsen megágyazni. Jézus nevében hallgass meg. Amen. Isten igéjét olvasom az előbb hallott részből, a Máté szerinti evangélium második részéből, a második versből. Eljöttünk, hogy imádjuk őt. Eddig az ige, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ezeket a bölcseket manapság bizonyára sokan bolondoknak néznék. Fáradtságot nem kímélve utaznak több száz kilométert, ami a testi törődés mellett nagy költséggel is jár, nem számolva az ajándékul hozott dolgokat. És mindezt azért a néhány percért, de mindenképpen nagyon rövid időért, amíg leborultak egy gyermek előtt. A maguk korában tekintélyes, képzett, komoly emberek semmit sem kímélnek, és nem ingatja meg őket az a csalódás sem, hogy a főváros és a királyi palota helyett végül egy kis porfészekbe kell megérkezzenek, csak hogy leborulva imádhassák a királyt. De mindez még érthető is lenne, ha ez a király igazi király lenne. Felnőtt férfi, vagy legalábbis trónörökös. Akkor legalább elmondhatnák, hogy ők mindenki előtt íme látták a királyfit, és mindenki fontos embernek gondolná őket. Vagy érthetővé tenné egy igazi trónörökös a vállalkozásukat sokak számára, ha meggondoljuk, hogy a kellő időben és módon kinyilvánított hódolat, meghajlás a hatalom előtt mindenkor kifizetődő, hosszú távon. De ők, miután nagy közfigyelmet keltettek, és magától a királytól titkos megbizatással indultak tovább, és kikötnek végül egy szegény szükségszálláson, egy egyszerű kisgyermeknél, miután nagy örömmel bemennek, átadják a kincseket, imádják őt leborulva, eltűnnek. Soha többé nem jelenik meg az alakjuk a Szentírásban. Akkor miért volt az egész? Mire volt jó? Miért érte meg nekik? Bölcsek voltak? Ahogyan a foglalkozásukat a magyar nyelvű Biblia fordítja, vagy bolondok. És ha őszinték vagyunk, erre a kérdésre sok minden megmozdulhat bennünk. Először is talán az, hogy ez egy nagyon szép történet, de ki tudja, nem mese-e. Azonban ez a történet teljesen annak a kornak a levegőjét árasztja úgy, ahogy a Biblián kívüli adatokból is tudjuk, a közel-keleti térség fejlett csillagászati ismereteitől, Heródes reagálásáig és diplomáciai eljárásáig, és majd az elrendelt gyermekgyilkosságig. Az is megmozdulhat bennünk, hogy igen, bolondok voltak, de elég gazdagok voltak ahhoz, hogy ezt megengedjék maguknak. Az is megmozdulhat, hogy lehet ez egy nagyon tiszteletre méltó, az útjuk is és az alakjuk is, de hát az egy más kor volt. Akkor még így gondolkodtak. Megmozdulhat az is, hogy milyen jó is volt nekik. Meglátták a gyermeket, akiről a külső körülmények ellenére a csillagjele és a profécia alapján, amit Betlehemben hallottak, megerősödve hihették, hogy igen, mégiscsak ő az új korszak királya. És bármelyiket gondoljuk ezek közül, Ezt még csak kiélezi és megerősíti az a cél, amiben ők az egész vállalkozásukat megfogalmazták. Eljöttünk, hogy imádjuk őt. És akár bölcsnek, akár bolondnak tartjuk őket, ez a válasz. Legyünk őszinték. Sokszor még keresztények számára is túlzás, zavarba ejtő, érthetetlen. Az teljesen világos és érthető lenne mindenki számára, még a nem keresztények számára is, ha a bölcsek csak látni akarnák a gyermeket. Látni gyakran akarunk. Látni valamit, valakit, egy filmet vagy híres embert, a beavatottság, a bennfentesség jó érzését adja. S látni, szemügyre venni, megnézni, szemmel körültapogatni, sőt, nagy totálban, nagy felbontású plazma képernyőn, 3D-ben. Ez a világ teljesen ismerős. Mondják, vizuális kultúrában élünk. A szavak, sőt, az elmélyült gondolkodás kultúráját hirtelen, nem is lassan, hanem hirtelen felváltotta a képi, a vizuális kultúra, a látás kultúrája. Hiszen a bölcsek is meglátták a gyermeket. Kétszer is olvassuk. És ha csak eddig kéne kísérni őket, az nem lepne meg, nem lenne nehéz. De ők nem ezért jöttek. És nem is állnak meg annál, hogy meglátták a gyermeket. Hanem így olvassuk, és leborulva imádták őt. Ezért jöttek. Ezért indultak el. Ezért a nyilvánvalóan nem hosszú időért, az imádás alkalmáért. Ezért csináltak végig mindent. És akkor a modern emberben, bennünk is, még élesebben vetődik föl a kérdés. Hát mit tettek? Kik legyenek a szemünkben, bölcsek vagy bolondok? Imádni. Mit is tud kezdeni ezzel egy jó érzésű modern ember? A gyerekeknek újra és újra tanítjuk, hogy egyedül Istent szabad imádni, a milánói makarónit és minden más dolgot legfeljebb csak szeretjük. És ezzel megtanulják, hogy az imádat a szeretetnek egy különleges, fokozott formája. És ez a történet, bár nagyon sok egyéb gazdag üzenet, nagyon sok rétege van, mégis ma erre hív minket. Isten imádatára Jézus Krisztusban. Éppen arra, ami olyan idegen, olyan zavarba ejtő a mai ember számára, amivel nem könnyű kezdenünk valamit. Mi az, amit ebből megmutat számunkra ez a történet? Először azt a teljesen nyilvánvaló tényt kell néznünk, hogy a bölcsek a gyermeket imádják, az Isten fiát, Jézust, akinek felnőttként majd az egyik első mondata ez lesz a megkísértés történetében, az Istent imád, csak neki szolgálj. És a zsidó Máté, aki leírja ezt a történetet is, idézi Jézusnak, a felnőtt Jézusnak majd ezt az egyik első mondatát is, és aki jól ismeri a második parancsolatot az elsővel együtt, én az Úr vagyok a te Istened, ne legyen más Istened rajtam kívül, ne készíts faragott Isten szobrot, és ne imádd azt. Ez a Máté itt is, és az evangéliumban több helyen a végén is nagyon hangsúlyosan arról ír, hogy leborultak és imádták őt. Nem lehet Istent igazabban és elmélyültebben imádni, mint annak személyében, akiben a leginkább megmutatta a maga arcát. Krisztusban. Ez most nem dogmatika óra, de mégis nem úgy van-e, hogy Isten imádása, még ha az, hogy ez mit jelent, egy kicsit talán távoli is tőlünk, úgy a nyelvezetben helyén van, rendjén van, ismerős. De Krisztus imádása kevésbé. Pedig ha valaki Istent akarja imádni, Jézus Krisztust imádva teheti azt meg legmélyebben. Az imádatot legtöbben valószínűleg érzéssel, elmélyült érzéssel azonosítjuk. Ez igaz, de az imádat ennél sokkal összetettebb és árnyaltabb. Ez a történet azt is megmutatja, hogy az imádathoz hosszú út vezet, és akadályokkal teli út vezethet. Hogy drága ez az út, sokba kerül, a modern ember a legdrágább valutával kell fizessen érte, idővel. Mert az a valószínűleg több hetes, vagy talán több hónapos utazás, amire a bölcsek vállalkozhattak, talán az ő életükbe, az ő korukban valószínűleg könnyebben és jobban belefért, mint ma a mi időnkbe az a fél óra, vagy akár 10 perc, amit imádságra fordítunk, és amíg ebben az imádságban el tudunk oldódni magunktól és a kéréseinktől, és már csak Krisztus van, nem mi. Mert az imádat ez. Amikor nem vagyunk mi, és nincsenek kéréseink sem már, az imádat azt a bolondságot is jelenti, hogy minden tőle nyerhető hasznot és segítséget jelentő dolgot magam mögött tudok hagyni. Nem azért, mert tilos tőle kérni, mert ő értünk jött, és szeretettel szívesen segít. De ő maga sokkal több, amit személyében megmutat az Istenből, sokkal több, mint bármi, amit adhatna, bármi, amit kérhetnék tőle. És szinte mulatságos az is, testvéreim, hogy az a nyelv, amelyen az Új Szövetség íródott, egészen pontosan milyen szóval, milyen képpel fejezi ki az imádatot. Annyira nem fenkölt és mennyei ez a kép, annyira állati, hogy önérzetes korunkban szinte ellenállást vált ki belőlünk. A kifejezésben ugyanis a kutya képe van, egészen pontosan a kutyának az a jellegzetes mozdulata, mozgása, ahogyan a gazdájára tekint fel, teljes önátadással, és a hátsó lábát megfeszítve hason csúszik a gazdája lába elé. És ha itt reformátusok vagyunk döntően, akkor most hadd szólítsam meg magunkat, nyakasnak mondott kálvinistákat, bár Kálvintól magától távol állott ez a nyakasság, hogy bizony mennyire tesz próbára minket elgondolni, hogy azok a tekintélyes és tudós emberek lélekben mindenképpen, de lehet, hogy fizikailag is. Így imádták leborulva az Isten gyermeket. Vagy tágítsuk ki, kedves 21. századi felnőtt, modern, önérzetes, individualista, demokráciában idomított testvéreim. Mennyire vagyunk készek erre a csak Krisztust és benne Istent megillető, de őket megillető leborulásra. Pedig egyedül ez nem töri meg a gerincet, sőt erősíti, mert minden mással, mindenki mással szemben tiltott ez a fajta leborulás. Egyedül az előtte levő ilyen leborulás teszi egyenessé és törhetetlenné a gerincünket. Egyedül Istent imád, de őt imád. És végül, ahogy a magyar szóban, úgy a bibliai görög szóban is benne van az imádat legkonkrétabb formája, az imádság. Nevedet imádva emelem föl kezem, mondja a zsoltáros. A dicsérő, az áldó, a magasztaló ima mozdulata ez. És mégis az imádat, Krisztus és Isten imádata több, mint az imádság ideje és alkalma. És több, mint az Isten tiszteleti alkalom, vagy a reggeli csendesség. Ahogyan Jézus a samáriai asszonnyal arról beszélgetve, vitázva, hogy hol is kell tisztelni, kultuszi értelemben igazán Istent, Jeruzsálemben vagy a Garizim hegyén, azt mondja, hogy Istent lélekben és igazságban kell imádni. A régi nyelv még őrzi, hogy Istenben hinni azt jelenti, használták ezt a formulát, Istent imádni. Melyik Istent imádod? A keresztény Istent. És ez távol van az alkalomszerű, közösségi vagy egyéni alkalomtól. Életfolytatást jelent. A bölcsek elmentek, és soha többé nem jelenik meg az alakjuk. Egyszer borultak le egy gyermek előtt, akihez valószínűleg nem imádkoztak. Mégis abban a különböző filmeknek, amelyekben a bölcsek alakja oly szerethetően megjelenik, bizonyára igazuk van, hogy az egész életüket ez az imádat kísérte, ez vezette, ez volt a meder. Testvéreim, miközben e történetnek a természetes vezérgondolata a gyermek imádata, az elején, a fenyegető és aljas változatú közepén, ahol Heródes akar vagy beszél Jézus imádatáról, és a végén, miközben ez a történet természetes vezérgondolata önvizsgálatra indító módon, a mai keresztények elé az a kérdés tolakodik. Bölcsek voltak, vagy bolondok? Ezek a napkeletről, Szíriából, Mezopotámiából, vagy az arab félszigetről érkező ókori pogány tudósok. Hogy törődést, áldozatot nem kímélve, minden későbbi haszon és megtérülés reménye nélkül megéri nekik végigjárni a kitűzött célig az utat, eljöttünk, hogy imádjuk őt. Mit válaszol erre a napnyugati ember? A nyugati ember. A mai nyugati ember. A mai nyugati keresztény ember.